Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 369. énekünk első 4 versét énekeljük el. A 369. énekünk első 4 versét, az első verse így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, aki fölmentél a mennybe, és ígéreted szerint elküldted az atyától a szent lelket erre a földre, hogy a tieiddel legyen és maradjon, vigasztalja, erősítse, bátorítsa őket, hitüket fölemelje, lelki szemeiket megnyissa újra meg újra te dicsőségedre. Kérünk téged, hogy lelked által legyél most itt közöttünk is, és által munkálkodj a szívünkben úgy, ahogy ma akarsz munkálkodni. Kérünk téged, hogy add meg, hogy lelked munkája nyomán örömet találhassunk a te igédben. Hiszen azt olvassuk az írásban, hogy a te igéd az szívbeli örömöt szerzett. Kérünk, hogy ezt a szívbeli örömöt add meg nekünk is, amikor igét fölé hajolunk, és abban téged látunk meg, és téged hallunk meg. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és töltsd be a szívünket a te drága jelenléteddel. Áld meg együttlétünket, áld meg szívünket, és áld meg azokat is, akik nem tudtak ma este eljönni közénk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk János evangéliumából. János evangéliumának 15. részéből az első 8 verset. János evangéliumának 15. részében az első 8 vers így szól. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, melyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkép marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. És egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Kedves testvéreim, az Úr Jézus ott van a felső teremben, elárultatása estéjén, együtt van tanítványaival, megmossa a lábukat, és közben tanítgatja őket. Eljutnak majd az úrvacsora szereztetéséhez is. Mi is úrvacsora előtt állva fordulunk most Jézus Krisztusnak azon az estén elhangzott tanításaihoz. Az Úr Jézus elérkezett a tanítás során a szőlőtőről szóló példázathoz. E hasonlatában olvashatunk a szőlőtőről, aztán a gazdáról, a szőlős gazdáról, a szőlővesszőkről és a szőlőfürtökről. Mindezeknek a beazonosítását nem nekünk kell elvégezni, mert az Úr Jézus maga elvégezte. A szőlőtő ő maga, a szőlős gazda a mennyei atya, a szőlővesszők a tanítványai, a szőlőfürtök pedig a vele való közösségnek megjelenési formái. Hadd induljak most el onnan, testvéreim, hogy az atya, a mennyei szőlős gazda csodálatos és páratlan szőlőtőkét ültetett el a mi világunkban. Jézus Krisztusnak a személyébe. Erre csak csodálkozzunk rá. Hiszen Jézust az Atya küldte. Mondta is, hogy őt az Atya küldte. Az Atya ültette ide, az Atya telepítette ide Jézust ebbe a világba, mégpedig jól beültette. Jézust ezért nem lehet kiirtani, kiverni, megsemmisíteni ebben a világban, bármennyire is próbálják ővel ezeket megtenni, nem lehet. Őt az Atya nagy kegyelemtől, nagy szeretettől indítatva ide ültette ebbe a világba. Csodálkozzunk rá a mennyei szőlős gazdánknak, az Atyának erre a cselekedetére. Jézus Krisztusra fordítva a figyelmünket, azt mondja magáról, hogy ő, akit az Atya ültetett ide ebbe a világba, ő az igazi szőlőtő. A szőlőtőről azt tudjuk most, hogy az a zsidó embereknek a létszükséglete volt. Jézus korában ugye ott volt a víz, ami létszükséglet volt, a kenyér, az is létszükséglet volt, és a szőlő, ez volt a harmadik. Frissen ették, vagy aszalva ették, esetleg must formájában, vagy bor formájában ugye fogyasztották. És az egyik legértékesebb, legfontosabb növénynek tartották. Jézus, amikor magát a szőlőtőhöz hasonlítja, akkor azt akarja ezzel mondani, hogy én létszükséglet vagyok a számotokra. Létszükséglet vagyok. Az Atya létszükségletet elégít ki, amikor engem ide tett, ide ültetett közétek. Létszükséglet vagyok a számotokra. És hozzáteszi még ahhoz, hogy ő a szőlőtő, azt, hogy ő az igazi szőlőtő. Az igazi szőlőtő. Ezt az igazi szót akkor értjük meg jól, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy az Ótestamentumban az Izrael volt a szőlőtő. Izrael népe gyakran így kerül elő a profétáknál, Ézsaiásnál, Jeremiásnál, sok helyen, mint a szőlőtő, amit Isten odaültetett a világba. Csak hogy az a szőlőtő nem hozta meg a kívánt gyümölcsöket, hanem rohadt gyümölcsöket termett. És arra mondja Jézus most, hogy én vagyok az igazi, a valódi szőlőtő. Izrael is tulajdonképpen az én előképem kellett volna, hogy legyen, bizonyos értelemben az is volt. De én rajtam keresztül kell megtörténjen az, ami igazán Izrael népén keresztül is meg kellett volna történjen. Én vagyok az igazi, a valódi létszükséglet ebben a világban. Tele élettel, tele erővel. Aztán nézzük a harmadik szereplőcsoportot. Itt vannak a szőlőtövön lévő vesszők. És inkább ezekről szeretnék most beszélni. Ezek Jézus tanítványai. Nos, az, hogy valaki, egy ember, egy szőlővessző lehet a szőlőtőkén, ez önmagában egy nagy csoda. Egy nagy kegyelmi csoda, hogy Jézuson én egy ág lehetek, egy szőlővessző lehetek. Tulajdonképpen Isten az, a szőlős gazda, aki úgymond az ő irgalmasságától, az ő feltétlen szeretetétől indítatva bennünket, bűnösöket, szánandó és félvad és valaki úgy mondta bunkó embereket arra méltatott, hogy bennünket Jézusba ültessen, Jézusba oltson. Tehát, hogyha azt a titkot firtatjuk, hogy hogyan kerültek a vesszők, a tanítványok Jézusba, bár erről ebben a példázatban nincs szó, akkor mindjárt beleütközünk a kiválasztásnak a titkába, amiről egyébként a 16. versben még majd olvasunk, és ott találkozunk vele újra. A kiválasztás pedig csak is feltétlen szeretetből, kegyelemből, irgalomból történt. Úgy mondjuk, hogy az Atya szeretetből oltott be bennünket a Krisztusba. Így kerültünk rá a tőkére, örök időknek előtte. Akkor volt, vagy van, vagy lesz ebben valami részünk nekünk, hogy Jézusba oltattunk, Jézusba kerültünk? Igazán nincsen. Semmi érdemünk nincs ebben, mert egyedül kegyelemből történt. Nem is valami hitre, vagy jótetre, vagy megtérésre tekintettel ültetett bele minket az Atya a Krisztusba, hanem feltétlen szeretetből. Jézus pedig feltétlen szeretettel fogadott el bennünket, fogadott magába, hordozott örök időktől kezdve, hordoz most is, hordoz örökre. Hitáltal kell, testvérek, ezt az isteni kijelentést megértenünk, és valahogy belenyugvással elfogadnunk. Hívő belenyugvással elfogadnunk, és szükséges erre naponta emlékeztetni magunkat. És engednünk kell azt, és engedhetjük örömmel, hogy az isteni kijelentésnek, a kegyelemek kijelentésének a ténye valahogy áthassa a lelkünket, átjárja a szívünket, testvéreink. Ez a hitben megragadott tény, hogy tudnilik, Isten kegyelmesen a Krisztusba oltott minket. Krisztus meg befogadott minket magába, hogy legyünk a szőlőtőn egy szőlővessző. Ez, testvérek, ez a hitben megragadott tény, ez hálássá teszi a szívünket. Hálássá teszi a szívünket. Ez válhat az indító motorjává, ha szabad így mondanom, és vagy mozgató rugójává, ha másik képet használnék, az egész kegyességünknek. Ez a feltétlen kegyelemnek a kijelentése, nem tana, nem dogmája, hanem kijelentése a Bibliából. Ez felszabadítja a lelkünket, testvérek, mindenféle megfelelni vágyás kényszerétől, a szint teljesítés kényszerétől, a teljesítmény központúságnak a kényszerétől, és az ezekkel járó félelmektől, görcsöktől, meg egyéb ilyen aggodalmaskodásoktól. Ha megragadjuk hittel azt, hogy Isten szeretetből, feltétlen szeretetből és irgalomból beleoltott minket a Krisztusba, hogy legyünk a szőlőtőkén, öröktől fogva mindörökké, akkor egyszerűen ez romba dönti bennünk azt az elképzelésünket egyébként, amit újra meg újra valahogy, nem tudom miért, valahogy újra fölelevenedik bennünk, ugye, hogy van bennünk valami, ami miatt az Isten szeret minket. és teljesítettünk valamit, vagy majd teljesítünk valamit, amiért kiválasztottunk. Nem, testvérek. Semmit nem teljesítettünk, és nem is fogunk teljesíteni. Nem ezekért választott ki minket Isten, hanem azért, mert szeretett bennünket. És hogyha ezt újra mondom, ezt a bibliai kijelentést, a kegyelemnek ezt a bibliai kijelentését hittel megragadjuk, személyesen megragadjuk, akkor ez bennünket alázatosakká tesz. Azon túl, hogy hálássá, alázatosakká tesz, csendesekké tesz bennünket, sőt örömöt hoz a lelkünkbe. Megvidámítja a szívünket, megerősít bennünket. Fölmérhetetlen jelentősége van annak, hogy hittel megragadjuk, testvéreim, hogy bennünket a Krisztusba oltott az Isten, és ezt egyedül kegyelemből tette, feltétlen irgalomból tette. Szükséges, hogy szinte naponta emlékeztessük magunkat erre a tényre, testvérek, mert állandóan elfelejtjük. Amikor elgondolkozunk a Biblián, vagy imádkozunk, testvérek, akkor szükséges, hogy ennek a kegyelemnek a részleteibe szinte újra meg újra belemerüljünk, gondolkodva, meditálva, ha tetszik, ennek a szükségességéről, ennek a megvalósulásáról, ennek a részleteiről, ennek a következményeiről. És kérhetjük az Urat, hogy vésse a szívünkbe mélyen, hogy milyen drága dolog ez, hogy minket ő annak idején beleoltott a szőlőtőbe. Nem azért, mert mi nem tudom, mik leszünk, vagy mik vagyunk, hanem azért, mert szeretett bennünket, és így határozott felőlünk, feltétlen irgalomtól indítatva. Hogyha megkísért bennünket a gőg, vagy a felfuvalkodottság, hogy ugye itt másoknál magunkat különnek tartsuk, vagy lássuk, vagy esetleg magunknak tulajdonítsuk azt a dicsőséget, ami egyedül az Istent illeti meg üdvösségünk dolgában, hát akkor ezek ellen a kísértések ellen nyugodtan védekezzünk azzal, hogy megvan írva, Isten azt mondta, és így igaz, hogy engem ő kiválasztott szeretetből, és ebből a szeretettől indítatva ültetett csak engem bele a Krisztusba. Azt akarta, hogy én összeforjak Krisztussal. Öröktől fogva valami titokzatos kapcsolatba összenőjek a Krisztussal. Azt akarta, hogy belém áradjon a Krisztusnak az élete, és megjelenjenek általam a Krisztus vonásai ebben a világban, vagy a Krisztus tettei ebben a világban, mint édes szőlőszemek. Nagy kegyelem, hogy ha a tőkén lehetünk, mint szőlővesszők, és egyedül kegyelem, ha így van. A szőlőfürtök problémája azonban most elénk tornyosul. Hát Jézus ebben a példázatában mindjárt az elején rámutat arra, testvérek, hogy kétféle szőlővesző, az kétféle tanítvány létezik. Az egyik a gyümölcstelen, terméketlen, a másik meg a gyümölcstermő, a termékeny tanítvány. És mindjárt az elején az Úr Jézus érzékeltette a tanítványaival, hogy ez a kétféle tanítvány kétféle bánásmódra számíthat a gazda részéről. A gazda részéről. A terméketlen veszőt levágja, és a termékeny pedig megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. És mindezt kivétel nélkül mindegyikkel megteszi. Minden szőlőveszőt, mondja Jézus, amelyik nem terem gyümölcsöt, levágja az atya, és mind azt a szőlőveszőt, amelyik gyümölcsöt terem, megtisztítja az atya. Ezzel az érdekes bevezetéssel, a szabad így mondani, Jézus mindjárt fölkeltette a tanítványainak az érdeklődését. Miről is van itt szó? A gyümölcstermésről van szó. A hívő ember gyümölcstermő életéről van szó. Rólam, meg rólad. Rólunk van szó, testvérek. De nézzük, hogy mi a gyümölcstermő életnek az előfeltétele. Jézus azt mondja, maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem. Ahogy a szőlőveszőnek a tőkén kell maradni a gyümölcsterméshez, úgy kell nektek bennem maradni ahhoz, hogy gyümölcsöt teremhessetek. Maradjatok én bennem. Pál apostol is egyébként beszél erről, ugye, csak ő úgy fogalmazza, hogy a hívők Krisztusban vannak. De Jézus most itt ezt mondja, maradjatok én bennem. Ez egy ilyen titokzatos helyhatározó. Így nevezi a görög nyelvtan. Locativus mysticus, misztikus helyhatározó. A hívőnek a maradj én bennem, mondja neki Jézus. És mondja nekünk is ma, élő hívőknek, maradjatok én bennem. Ez a Jézusnak ez a szava, testvéreim, nem egy ajánlás, nem egy lehetőség, hanem egy kifejezett parancs. Egy felszólító módban álló, határozott isteni parancs. Maradjatok én bennem. Nyomatékosan aláhúzza ezt Jézus a tanítványainak. Maradjatok, mert ha nem maradtok bennem, akkor nem fogtok gyümölcsöt teremni. Terméketlenekké vágtok, és az Atya le fog vágni benneteket, és el fogtok égni majd egyszer. Maradjatok én bennem, mert a bennem maradás a gyümölcstermő hívő életnek a titka. Ez annyira fontos, hogy Jézus kétszer is elmondja ebben a példázatában ezt. Maradjatok én bennem. Itt, testvérek, arra gondoltam készülésnél, hogy Jézus nem azt mondja nekünk, hogy teremjünk gyümölcsöt. Nem arra szólít fel itt minket, hogy teremjetek gyümölcsöt, ti kedves tanítványai, hanem arra, hogy benne maradjunk. Mert ha benne maradunk, ugye, akkor majd termünk gyümölcsöket, mindenféle felszólítás nélkül is. De ha nem maradunk benne, akkor nem fogunk teremni semmit. Maradjatok én bennem. És majd akkor teremni fogjátok szinte, úgy mondom, automatikusan a gyümölcsöket. Majd meglátszik rajtatok, hogy ti az enyém vagytok, és közösségetek van velem. Csak törekedjetek arra, hogy maradjatok beiktatva az én életemnek az áramlásába. Törekedjetek arra, hogy hadd hassak rátok, hadd hassak bennetek. Hadd áradjon belétek mindaz, ami bennem van. Legyetek nagyon odafigyelők. Legyetek résen, hogy ne valami külsődleges kapcsolat legyen köztetek és köztem, hanem belsőleges kapcsolat, hitbeli belső kapcsolat legyen meg köztetek és köztem. Maradjatok én bennem. Jézus ehhez még hozzáteszi, hogy ugye nálam nélkül nem tudtok semmit se cselekedni. Ezt mindig szoktuk idézgetni, ezt az igét, de nagyon jó, hogy idézgetjük, mert egy fontos ige ez. Valóban Jézus nélkül nem lesz gyümölcs. Amit véghez viszünk, az meg semmi. Ugye? Mert lehet egyébként, hogy valaki nagyon sok mindent visz véghez a hétköznapi életébe, de hogyha azt nem az Úr Jézussal való életközösségből fakadóan viszi véghez, akkor az semmi. Mert nálam nélkül semmit nem cselekedtek. Lehet, hogy belefáradtok, lehet, hogy idegösszeomlást kaptok a sok rohangászásba és tevékenykedésbe, de az semmi, ha nem a velem való közösségbe vittétek véghez. Lehet, hogy emberi mércével nézve mégis jó cselekedet az, de semmi, mert nálam nélkül cselekedtétek. Maradjatok bennem, mert különben nem fogtok gyümölcsöt teremni, és amit csináltok, ha belepusztultok, akkor is csak semmi lesz. Nagyon fontos ige ez, testvérek. Jézus, nem tudom, hogy lehet-e még jobban érzékeltetni velünk, hogy mennyire fontos az, hogy benne maradjunk a Krisztusban, ha már egyszer beleoltattunk a Krisztusba, kegyelemből, az Atya feltétlen szerelmétől indítatva. Hát maradjatok én bennem, mondja Jézus. Ne a gyümölcsökkel foglalkozzatok, hanem velem. Ne arra figyeljetek, hogy gyümölcsöket teremjetek, meg mennyi van meg, hogy maradjatok én bennem. De hát hogyan maradhatok benne, kérdezzük ugye mindjárt. Hogyan maradhatok én Jézusban? Testvérek, hát bizonyára sok mindent el lehetne itt mondani. Én itt hát arra gondoltam, hogy mindenképpen a Jézusban maradáshoz a hitünk megerősítése az feltétlen szükséges. Mert hogy mi hitáltal kapaszkodunk ugye bele a Krisztusba, mi részünkről. Hitáltal kapaszkodunk bele a Krisztusba. És szükséges, hogy ez a mi hitünk egyre inkább, hogy így mondjam, fejlettebb legyen, erősebb legyen. Egyre mélyebb legyen, egyre tisztább legyen. A hitünket meg igazából hogy tudjuk megerősíteni? Hát csak úgy, hogyha az ő igéjét olvasgatjuk. Csak úgy, hogyha elgondolkozunk és imádságban elmélyülünk az Isten előtt az ő igéjén. Az Úr előtt az ő igéjén. Valahogyan ő erősíti a hitünket az ő igéje által, amiket olvasunk, amiket imádságba feldolgozunk magunkba. A hitünknek a megerősítése, testvérek, az nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha mi csak úgy, és ebbe az igének döntő szerepe van. Hogyha mi mondjuk úgy olvassuk az igét, hogy reggel gyorsan ott átlapozzuk, vagy valamikor úgy gyorsan elolvassuk, aztán rohanunk ki a világba, akkor nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a világba kirohanva mindjárt kimosódnak belőlünk az Úrnak a szavai. Mert valahogy mind jön ez is, meg az is, meg amaz is, jönnek a problémák, a feszültségek, az különböző információk, azon kapjuk magunkat, hogy mintha az ige úgy kiment volna belőlünk. Kimosódott belőlünk az ige. Hát csoda, hogy a hitünk is akkor olyan gyengécske lesz. Valahogyan testvérek, nem tudom, hogy ez ki hogy éli meg, jó lenne talán egyszer erről beszélgetnünk is, de az biztos, hogy az igének az elmélyült tanulmányozása, átgondolása, imádságban való átrágása, az éjszaka csöndjében fölötte való meditálás, ezek nagyon fontos dolgok a hitünknek a megerősítésére, mert a hitünkkel meg kapaszkodunk Jézusba. Maradjatok én bennem. Persze, ha úgy nagyon mélyre megyünk ebbe a dologba, akkor azt mondjuk, hogy igazából nem is mi vagyunk azok, akik Jézusban megmaradunk, hanem ő az, aki megtart bennünket önmagába. Ugye? Mert ő egy olyan határozottan erős tőke, amelyik nem engedi, hogy csak úgy kitörjenek belőle az ágak, hanem ő nagy szeretetével, hogy így mondjam, már körül ölel bennünket, és ha a mi hitünk olykor gyengécske is, az ő hűsége azért mégiscsak sziklaszilárd, és mégis tart bennünket. Tart bennünket az ő szeretetével átölelve. Hát maradjatok én bennem, de mondja Jézus nekünk, de mégis nem teszi hozzá, de mégis így van, hogy azért én vagyok, aki igazából megtartalak benneteket magamban. Minden esetre azért nem teszi itt hozzá valószínűleg, mert nem akarja, hogy mi így ellustuljunk, hanem aktivizálni akar bennünket. Maradjatok én bennem. Tegyetek meg mindent azért, hogy a hitetek erős legyen. Az igém által erősítem ezt benneteket, a lelkem által erősítem ezt benneteket, de tegyetek meg mindent, ami rajtatok áll ebbe a tekintetbe. Maradjatok én bennem, és nézzük akkor, hogy mi a következménye a bennemaradásnak. Akkor gyümölcsöt teremtek. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy ha mi Jézusban maradunk, ha vele közösségben maradunk, a hitünkkel kapaszkodunk bele, ő is kapaszkodik belénk, akkor valahogyan áthat minket az ő, így mondjuk, élete. Az ő élete. Mint ahogy a szőlő tőkéből szinte jön az élet a vesszőkbe, és ott valahogy transformálódik gyümölcsökké, fürtökké, ugye, jó ízű fürtökké, valahogy Jézus élete úgy belénk jön, valahogy a lelkünkbe jön, valami titokzatos módon, és valahogy megjelenik a szavainkba, megjelenik a cselekedeteinkbe, Isten szerint való szavakba, Isten szerint való cselekedetekbe. Gyümölcsöket kezdünk el teremni. Annélkül, hogy különösebben erre oda koncentrálnánk, oda figyelnénk. Egyszerűen valahogy képessé válunk arra, hogy például megbocsássunk az ellenségeinknek, az ellenünk vétkezőknek. Valahogy képessé válunk arra, hogy ne csattanjunk fel. Vagy ne álljunk bosszút, vagy ne kaparjuk ki a másik szemét, vagy ne akarjuk mindenáron a magunk akaratát érvényesíteni, nem tudjunk esetleg háttérbe húzódni. Valahogy képessé tesz arra, hogy ne aggódjunk. És sok minden egyebet lehetne nyilván itt felsorolni, hogy az Úr valahogy belülről fakadóan valahogy képesít bennünket szerinte való megnyilvánulásokra. Gyümölcs termése, szőlőfürtök termésére. Csodálatos dolog ez, testvérek, amikor bennünket így, hogy így mondjam, Jézus ereje, Jézus élete, Jézus szeretete áthat. Ez egy csodálatos nagy dolog. Valaki mondta ezt, hogy beteg volt és kórházba került, és a kórházban megfigyelte, hogy kétféle ápoló van. Az egyik, aki mindent észrevesz a betegen, hogy van megvetve az ágya, jól aludt-e, szomjas-e, fájdalmai vannak-e. Az ilyen ápolónak azt mondta, hogy nem is kell semmit szinte magunkról mondani, mert látják rajtunk. A másik betegápoló csoport, amelyik nem lát és nem vesz észre semmit. Mindent meg kell nekik mondani. Azt mondta ez a beteg, minthogyha valami hiányozna belőlük. Mi hiányzik belőlük? Az hiányzik, testvérek, hogy azokat, akik megteszik a munkájukat, de nem látnak és nem hallanak, mert mindent a szájukba kell rágni, valószínűleg nem szeretetből, nem örömmel teszik azt, amit tesznek. A másik meg, az meg, amelyik úgy odafigyel, meg nem is kell neki szinte semmit, az meg úgy szeretetből teszi, örömmel teszi, amit csinál. Hivatástudatból. Megteszi mind a kettő, csak nem mindegy, hogy miből fakadóan. És a kívülálló az érzékeli, hogy miből fakadóan, nem tudom talán, de mégis máshogy néz rám ez, meg máshogy szól hozzám ez, és az másik megint máshogy. Testvérek, valahogy itt van valami olyan titokzatos dolog, hogyha mi a Krisztussal vagyunk, és egyek vagyunk vele, akkor ezt valahol a többiek észre fogják rajtunk venni. Hogy ezt az embert nem a kötelesség tudat mozgatja, hanem ezt a Krisztus szeretete, a Krisztus élete, valami krisztusi van ebbe az emberbe. Lehet, hogy nem is tudják így megfogalmazni, de mégis valahogy érzékelni fogják bennünk, a szavainkban, a tetteinkben Krisztust, az Úr Jézust, az ő szentségéből valamit. Az ő igazságából valamit, a jóságából valamit, a türelméből valamit. A feltétel nélküli szeretetéből, vagy öröméből, vagy nem tudom én, valamit érzékelnek belőle rajtunk. Hát ez egy nagy csoda, testvérek. Hát mondjuk így nagy csoda. És az is nagy csoda, testvérek, hogy Isten bennünket arra választott ki, hogy ráültet minket a Krisztusra, mint a szőlőtőre, és általunk akarja ebbe a világba megjelentetni az ő nagy kincseit és nagy ajándékait. Na hát, hála az Úrnak, hogyha termünk valamiféle kis gyümölcsöket, szőlővesző, olyan szőlővesszők vagyunk, akik teremnek szőlőfürtöket, de ha termünk, akkor viszont szembe kell néznünk azzal a tanítással, hogy megtisztít bennünket a mennyei atya, a szőlős gazda. Hogy még többet teremjünk. Azt mondja Jézus, hogy amelyik terem, azt az atya megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Így van, gondolom ez a hétköznapi szőlős kertekbe is, ugye, hogy megmetszik azt a szőlőt, hogy amelyik terem, az még többet teremjen. Az az ág, amelyik terem, még többet teremjen. Hát így van az atya is velünk, testvérek. Mi sokszor úgy vónánk, hogy na hát teremtem én már ugye eleget, ez a pár csenevész kis szőlőfürtöcske, ez is elég lesz az Úrnak, meg a környezetemnek is, de Isten nem elégszik meg azzal, amivel mi már megelégednénk, ugye? Mert ő azt akarja, hogy több gyümölcsöt teremjünk. Itt ez nyomatékos Jézusnak az, több gyümölcsöt teremjen. És a végén azt mondja, abban dicsőítették meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Mi tényleg úgy vagyunk, hogy mi megelégednénk ilyen kis csenevész fürtöcskékkel is, néhány kis szőlőszemmel. Hadd szedegessék rólunk mások, csak egy párat. De az atya azt mondja, nem lehet. Teremsz, nagyon jó, többet kell teremned. Tovább kell menned. Tovább kell menned, nem elég, ahova elértél. Egy csomó hívő van, testvérek, én magamat is belértem, hogy mi nagyon gyorsan megelégszünk azzal a néhány kis szőlőfürttel, amit így magunkon észreveszünk. Na, most egy kicsit türelmesebb tudtam lenni, most egy kicsit meg tudtam bocsátani, most jó voltam, hála neked, Uram. De itt meg is állunk, és azt hiszük, hogy most már akkor minden rendben van. És nem vesszük komolyan azt, hogy az atya többet akar rólunk születelni. Többet akar rólunk születelni, és azt akarja, hogy az embertársaink is még többet születeljenek rólunk. És ezért megtisztogat bennünket. Mivel tisztít meg? Az igéjével, testvérek. Mindig az igével. Jézus egyszer beszélt erről, hogy ti már tiszták vagytok a beszéd által, amit szóltam nektek. A beszéde által, az ige által tisztogat. Sokszor el szoktam ezt mondani, de ismétlem most is magamat, mert nem tudok más csinálni, hogy Jézus, amikor szól hozzánk, azáltal tisztogatja a gondolkodásunkat, a hitünket, az egész elménket, az egész életünket, testvérek. Ha mi nem hallgatjuk az igét, nem foglalkozunk vele, akkor nem leszünk tisztábbakká. Jézus az igéje által tisztogat. Különben olyanok leszünk, amilyenek, ha nem tesszük ki magunkat az igének. Tegyük ki magunkat nyugodtan az igének. Egyébként pedig Isten sokszor úgy tisztogat minket, hogy belevisz a nehézségekbe. Ha már máshogy nem akarjuk az igét meghallani, a nehézségekbe általában valahogy megnyílik a fülünk. Mert amikor ez a baj, meg az a baj, meg itt fáj, meg ott van probléma, meg itt vagyunk tehetetlenek, meg ott vagyunk tehetetlenek, akkor mindjárt elkezdünk az igére figyelgetni. Mit is mond az Úr? Hogy is van ez? Mint is van? Mindjárt betegágyon előkerül a Biblia, mindjárt, amikor az ember katasztrofális helyzetbe kerül, mindjárt megint ugye, jaj, Uram, így Uram, úgy Uram, a Biblia, mit is mond a Biblia, hogy is van a Bibliába. Ugye? Testvérek, hát az Úr, ha kell, akkor belevisz a nehézségekbe, és hogy ott adja nekünk az igéjét, ami által tisztogat arra, hogy több gyümölcsöt teremjünk. egyébként igen csodálatos dolog megfigyelnünk azt, hogy azoknak a hív embereknek az életét, akik sok gyümölcsöt teremtek, úgymond, azokat Isten hát sokszor elég sok nehézségen keresztül vitte. És a nehézségek között értetett meg velük nagyon sok igét, amik által tisztította az ő gondolkodásukat, életüket. Nem mindig cselekszik így az Úr, de sokszor így cselekszik. Minden esetre, ha gyümölcstermők vagyunk, adjunk érte hálát. De készüljünk fel arra is, hogy meg akar bennünket tisztogatni akkor a mi urunk, a mi szőlős gazdánk. Végül, testvérek, kell egy gondolatot szánnunk arra is, hogy mi történik a terméketlen szőlőveszőkkel. Most, hát ez egészen egyértelmű, ahogy Jézus mondja, azt a veszőt, amelyik nem terem gyümölcsöt, mert nincs benne élet, azt levágják. Az atya levágja a szőlőtőről, Krisztusról. Ilyen ember volt például Júdás, aki ugyan ott volt Jézus közelébe, de Jézussal nem volt egy mély kapcsolata. És nem is termett semmiféle gyümölcsöt az Isten dicsőségére. És végül az lett a sorsa, hogy elveszett. Elveszett. És ma is van ilyen, hogy valaki Jézus közelébe van, de nincs Jézussal egy élő kapcsolata, ezért nem is terem gyümölcsöt. Az ilyen emberek egy idő után az atya által levágattatnak és a tűzre vettetnek, megsemmisítetnek. Nyilván nem akarunk ilyen sorsra jutni, ezért vegyük is komolyan az Úr Jézusnak ezt a felszólítást, hogy maradjatok én bennem. Ez az egyetlen elkerülési lehetőség annak, hogy élettelen és terméketlen szőlőveszőkké váljunk. Maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem. Hogyha benne maradunk, sok gyümölcsöt fogunk teremni. És amikor sok gyümölcsöt termünk, ezzel fejezi be Jézus a példázatnak ezt a részét, akkor ezáltal megdicsőítetik az atya. Abban dicsőítetik meg az atyám, azzal dicsőítetik meg, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és lesztek nékem tanítványaim. Tehát ez egy igen csodálatos dolog, testvérek, hogy amikor mi gyümölcsöket termünk, akkor itt nem is igazán Jézus dicsőítjük meg, hanem az ő szavai szerint magát az atyát dicsőítjük meg, akit ő is mindig dicsőíteni akart. Ugye? Jézusnak a szíve vágya volt, ez hatott át, dicsőíteni az atyámat. A főpapi imádságában is ezt mondja, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégezve a munkát, amit rám bíztál. És valahogy Jézus azt akarja, hogy akik belőle élnek, hogy így mondjam, és termik a gyümölcsöket, mi azzal a sok gyümölccsel ne őt, hanem az atyát dicsőítsék meg ők is. Különben, ha nem termünk gyümölcsöt, és egyre több gyümölcsöt, akkor meg inkább szégyenére vagyunk az atyának. Tehát legyünk mi az ő dicsőségére. És amikor gyümölcsöt termünk, ezzel bizonyulunk egyébként Jézus tanítványainak. Mert így mondja Jézus, hogy abban dicsőítetik meg az, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és legyetek nékem tanítványaim. Mert ez a kettő egy és ugyanaz. Sok gyümölcsöt teremni, meg Jézus tanítványának lenni, ez a kettő összetartozik. Aki nem terem sok gyümölcsöt, az nem Jézus tanítványa. Nem is dicsőíti az atyát. Nos, hát előttünk van ez a példázat, amiről egyébként nagyon sokat lehetne még beszélni, és sok részletében lehetne merülni, most nem merülünk el tovább benne. Minden esetre azt jegyezzük meg, testvérek, ebből most, hogy vizsgálgathatjuk persze az életünket is, hogy mennyi gyümölcs van rajtunk, vagy mennyi nincsen. De itt elsősorban Jézus nem ezért mondta ezt a példázatot, hogy egy ilyen önanalizálgatásba, önelemzésekbe merüljünk, hanem azért mondta, hogy fontoljuk meg ezt, hogy milyen nagy dolog, hogy benne lehetünk, milyen nagy kegyelem ez, hogy Jézusba vagyunk beleoltva, és törekedjünk arra, hogy maradjunk benne. A fő cél ez, benne maradni. Ha eltávolodtunk volna tőle, menjünk vissza oda. Fordítsunk erre különös gondot, testvérek, és majd teremjük a sok gyümölcsöt, az egyre több gyümölcsöt, megtisztogatva szépen az atya metszőkése által. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, mert te vagy az igazi szőlőtő. És köszönjük neked, hogyha a mi életünk be van oltva beléd, és a te életed, a te szereteted, szentséged, tisztaságod, a te örömöd, a te békességed, és az a sok erő, ami benned van, vagy öröm, ami benned van, átáradhat valahogy a mi lelkünkbe, a mi szívünkbe. Légy áldott azért, mert így válunk, és válhatunk gyümölcstermű hívő emberré, akiről a szomszédja, a férje, a felesége, a gyülekezeti tag, a lelki testvér is jó ízű szőlőszemeket szedegethet. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket benned maradni. Köszönjük, hogy te őrzöl minket magadban, és hordozol minket magadba, Urunk, de segíts, hogy mi is meg tudjuk tenni mindazt, ami rajtunk áll. Hadd maradjunk benned, és a te igéid hadd maradjanak bennünk. Köszönjük te néked, mennyei édesatyánk, a csodálatos szőlőtőt, az Úr Jézus Krisztust. Áldunk téged azért, mert te voltál az, aki belé oltottál bennünket. Áldunk téged azért, hogy ő megtart bennünket. Köszönjük néked, hogy így gondoskodtál rólunk, és hogy arra választottál minket, hogy ő általa megjelentessed a te kincseidet ebben a világban. Segíts, hogy benne maradhassunk a te drága fiadban. Hittel, gyermeki hittel, bizalommal, szeretettel kapaszkodjunk bele. Könyörülj meg rajtunk, és munkáld a szívünkben ezeket a te lelked által. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, maradjatok én bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Kedves testvérek, hirdetem, hogy ha Isten segít minket, akkor holnap is 6 órakor találkozhatunk, és kicsit tovább megyünk itt az Úr Jézus búcsú beszédeinek az átgondolásában, üzenetüknek a kutatásában. Vasárnap és hétfőn Isten tiszteletünk lesz, 9 órakor úrasztalát megterítjük, úrvacsoraosztás is lesz, és hirdetem még, hogy ugye pünköst hétfőjén az Isten tisztelet után kimennénk, ha Isten segít minket, Mártéra, egy gyülekezeti ebédre. Ha valaki jön oda, vagy akar oda küldeni valamit, akkor leginkább gyümölcsre, vagy egy kis süteményre lehet ott szükség. A többi az kint elkészül majd. Annyit kértek még tőlem itt a hirdetéseknél, hogyha valaki akar valami krumplipucolásba, vagy ilyesféle dolgokba belefolyni, akkor itt előre elkészítjük a dolgokat, hogy akkor ezt hirdessem, és akkor feleségemnél talán lehet, vagy Erikánál lehet erre nézve jelentkezni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a kijelölt énekünket énekeljük el befejezésül a 369. énekünknek az 5. és 10. versét. Az 5. vers így kezdődik, te vagy bizony örök Isten, ki atyától s fiútól mindörökké származol.